Köszi a bátorítást, Tamás. Egyébként az, hogy a házi csoport nem lett kihirdetve, az töredelmesen az én saram. Tehát így, ha valaki nem hallott róla, az miattam nem hallott róla, mert a pásztornak nincs esze, de akkor meg legyen not esze, ugye? Tehát így nincs mentségem. Szóval bocsánat, igyekszem jobban kihirdetni, hogyha legközelebb lesz házi csoport. Lapozzatok a 2 Korintus 5-höz, jó? Innen szeretnénk folytatni. Megmondom nektek őszintén, ez a 2 Korintus 4. meg 5. fejezet, ez jól kifog rajtam. Így mindig úgy jövök, hogy te jó, ezt hogy fogom tanítani, mert bámulatos igerészek. Így ebben a részben legalábbis a múltkor már megnéztük, hogy Pál hogyan állítja kontrasztba azt, hogy ő bizonyos értelemben szenved, küzd, és nehézségei vannak, de arra tekint, hogy milyen bámulatos dicsőség vár rá Istennél. És azt mondta, hogy ez könnyűnek minősül Isten előtt, ez a szenvedés, és előttem is, látva azt, hogy milyen dicsőség vár rám ott. Egy örök, ez mulandó, az meg soha nem múló. Hát Pál folytatja a témát, itt az 5. fejezetben, nézzük meg az 1. verstől. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Pál arról kezd el beszélni, hogy milyen nagy terve van Istennek az örökké valóságra nézve. És Pál arról ír, ami szerintem néha mi elfelejtünk, hogy Istennek nem csak erre a földre van terve, hanem annál nagyobb. Szerintem sokatok tisztában van azzal velem együtt, hogy Isten milyen munkát végez az életünkben most. Ezzel úgy általában tisztában szoktunk lenni, hogy igen, Isten munkálkodik, Istennek terve van, szándéka van, de hányan vagyunk azok, akik tisztában vagyunk vele, hogy Isten tervei a földi életnél nagyobbak. Tehát, hogy nem csak erre a földi életre szólnak Isten szándéka és tervei velünk, hanem ennél nagyobb. És itt azt mondja Pál, hogy tudjuk pedig, hogyha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Kapunk egy épületet, egy újat. De miről beszél itt Pál? Amiről itt beszél, az nem egy jó kívánság, hogy Pál olyan optimista volt, és reméli, hogy ezek így fognak történni. Mert a világban mondják, nem, hogy fúj, annyira remélem, hogy ez így lesz. Amikor a Biblia reménységről beszél, vagy arról, hogy mi vár ránk a halál után, az nem egy ilyen optimista hozzáállás kérdése. Hogy azok jutnak a mennybe, akik olyan pozitívan gondolkodnak. Nem, efelől nekünk biztos ismeretünk lehet. Efelől nekünk bizonyosságunk van. Pál azt mondja, hogy mi ezt tudjuk, amikor a földi sátorunk összeomlik. Milyen földi sátor? Hát Pál más helyen is az igében a saját testéről úgy beszél, mint egy sátorról. Azt mondja, hogy amikor ez a sátor összeomlik, amikor ez a testünk végleg tönkre megy, ezt nevezzük halálnak, akkor van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei hajlékunk. Ugye a sátor, nem tudom mennyien szeretek sátrazni, hát egy hétig még belefér nálam, néha elmegyünk a Tátrába a fiúkkal, de egy hét után már vágyom az otthonunkba. Jó sátrazni, de nem arra való, hogy hosszú ideig lakjunk benne. Viszont kapunk majd egy olyan hajlékot a földi sátor után, ami ettől sokkal jobb. Egy örökkévaló otthont, ami Istentől való, itt írja, amit ő készít, és nem emberi kéz csinálmánya, hanem örökkévaló. Gondoljátok el, hogy ez vár ránk. Én nem tudom, mikor jön el ez a pillanat, de tuti eljön, amikor ezt a mostanit le kell adnod. Le kell cserélned. Pál azt fogja mondani, hogy olyan, mint egy ruha, amit le kell vennünk magunkról. Én nem akarok senkit ijeszgetni, de hát ez a pillanat el fog jönni. Amikor meghalunk. Vagy elragadtatunk, inkább arra iratkoznánk fel, de így benne van a pakliban, hogy ez a halál el fog jönni, mert elég durvák a statisztikai arányok, hogy 100 emberből 100 ember meghal. Nincs kivétel. És az a másik oldal ennek, hogy azt se tudjuk, hogy mikor jön el, mert arra nem kaptunk garanciát, hogy hosszú ideig élünk itt. Arra kaptunk garanciát Istentől, hogy örökké élünk. És hát ne úgy menj el innen, hogy most Tamás azt mondta, hogy valami nagy baj fog történni, de akár történhet ma is az, hogy ezt a földi sátrat lerakod. De tudd azt, hogy ha ez megtörténik, akkor van Istennél egy örökké való hajlékod, egy épület, amit neked készít. Amikor lerakod ezt, akkor kapsz ettől egy sokkal jobbat. Én nem tudom, hogy szoktatok-e aggódni dolgok miatt, biztos ez az én kiváltságom, én bajnok vagyok ebben. Különösen este jön elő. napközben járok nagy bizonyosságokban, és éjszaka meg őrlődöm, én sok felől tudok aggódni. Az embernek az egyik legnagyobb aggodalma az pont az, hogyha a halállal kell szembenézni, hogyha valami történik, és megijed, hogy elvesztheti az életét. De gondoljátok el, hogy Pál itt a legnagyobb aggodalom témát említi, azt mondja, hogy ha lerakod ezt a földi sátradat, akkor tudhatod, hogy kapsz egy ettől jobbat. Hogy nem szűnünk meg létezni, nem lesz mindennek vége, a halál nekünk nem a róló le is kész, hanem igazából belépünk az örökké valóságunkba, és Isten előtt fogunk élni. Beköltözünk egy új helyre. Pál úgy beszél a halálról, mint egy lakcímváltásról. Ugye ma kényelmetlen átköltözködni, meg lakcímváltás, stb., de elintézhető. Pál úgy beszél a halálról, mint egy lakcímváltás. Hogy eddig itt laktál, ebben a sátorban, most lerakod és kapsz egy újat. Ettől sokkal jobbat. Tudod, mit jelent ez? Ami mond nekem az, hogy én több vagyok, mint a testem. Tudom, lehet, hogy ez neked nem új, de a mai világ szereti így gondolkodni. Mi többek vagyunk, mint a fizikai testünk. Nem vagyunk azzal egyenlőek. Kaptunk egy szerkezetet, amiben élünk. Azt nem mondhatjuk azt sem, hogy a testem nem én vagyok. Az is én vagyok. De nem csak a testem vagyok. Hanem kaptam egy lelket Istentől. Van egy szellemem is, aki én vagyok, és kaptam egy örökkévaló lelket Istentől. És ez a sátor, ami szintén én vagyok, ez előbb-utóbb tönkre fog menni. Lehet, hogy már látszanak a jelei, és amikor ezt látjuk, akkor kiáltunk, hogy Uram, gyere gyorsan, gyere hamar vissza. De tudd azt, hogy több vagy, mint a tested. És Istennek van egy örökkévaló terve azután, miután ezt a sátrat, ezt a porsátrat lerakjuk. Nem szűnünk meglétezni, hanem elkezdünk élni arra az örökkévalóságban Istennél, amire megváltott. Mit mond ez arról neked, hogy Istennek milyen tervei vannak számodra? Amikor Jézus elment a tanítványoktól, az utolsó napokban azt mondta nekik, hogy srácok, ezt én fordítottam, srácok, én elmegyek, és egy helyet készítek számotokra. Az én atyámban sok hajlék van. Elmegyek, hogy egy lakóhelyet készítsek nektek. Jézus is erről beszélt, hogy amikor eljön értünk, vagy amikor meghalunk, és mi megyünk hozzá, akkor ott találjuk magunkat azon a lakhelyen, amit ő készít nekünk. És nem tudom, hallottál-e már ilyen viszonylatban arról, hogy Isten egy palotával vár majd minket? Hát nem tudom, ez a szó honnan jön, ez a palota szó. Itt annyi van egyszerűen csak, hogy lakóhely. Egy hely, ahol lakozunk. Isten egy olyan helyet készít, ahol lakozni fogunk, ahol otthonra találunk. És ez Isten hajléka, Isten háza lesz. És azt mondhatnám erre, hogy a palota szó, amit az emberi szótárban találunk, az nem hasonlítható ahhoz, ami vár ránk. Nem egy palota lesz, annál sokkal jobb. És nincs is rá földi szó. Gondoljátok el, hogy Isten 6 nap alatt alkotta ezt a világot, amit itt látunk magunk körül, és bámulatos, hogy mit alkotott. Hogy fog kinézni az a hely, amiről azt mondta, hogy elmegyek, és egy helyet készítek neked, és 2000 év óta készíti azt nekünk. Hogy amikor megérkezünk, készen várhasson. Mit készít Isten nekünk? Milyen dicsőséges jövő vár minket Istennél, amikor ezt a földi porsát lerakjuk. Egy emlékeztető egyébként szerintem minden hívőnek, hogy az üdvösség az nem csak a zárójelben, nem csak a lelkünk megmentése, hanem Isten a testünket is megmenti. A testünket is üdvözíti, de nem úgy, hogy ez megy tovább, hanem ehelyett kapunk egy olyan testet, ami a menny, az örökkévalóság és a dicsőség számára tökéletesen megfelel. Ugye azt tudjuk, hogy a lelkünk azáltal üdvözült, hogy hittünk. Ugye mi a hitünket Jézus Krisztusba fektettük, abba, amit ő tett értünk. Hittünk és megigazultunk. Új emberek lettünk, a régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Én egy új teremtés vagyok Krisztusban. Kivéve a testem. Az még a régi. És ezt nem is kell annyira bemutatni, mert minden nap szembesülök vele. Hogy jön velem a régi. De lesz egy nap, amikor már ez se jön velem többet. Amikor ezt a porsátramat lerakhatom, hála Istennek. És azt mondta Pál az előző fejezet végén, amikor a külső emberünk megromlik. Miről beszél? Hogy ez a sátor megy tönkre, a cipzár már nem működik jól, a szúnyogok bejönnek a szúnyoghálón. Már nem működik ez a porsátor. De a belső emberünk minden nap megújul. Ezt a küzdelmet megéljük Nem kell bemutatnom, hogy milyen az, amikor a test és a lélek viaskodik egymással. Amikor a tested menne erre, amikor a lelked menne arra, és a kettő nem ugyanazt akarja. De lesz egy nap, amikor lerakhatod, és kapsz egy újat Istentől. Abban már nem lesz ez a kettősség. És azt mondja itt az első vers után Pál, hogy ezért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá a mennyből való hajlékunkat. Sóhajtozunk. Sóhajtozunk, mert még mindig ebben az emberi testben élünk. Látod a saját testednek a korlátait? Hogy ekkor még ezt meg tudtad csinálni, most már nem tudod megcsinálni. Vagy én állandóan szembesülök a memóriámmal, hogy inkább az, hogy elfelejtem azt is, hogy már valamit elfelejtettem, és akkor én boldog tudatlanságban élek. Látom a saját testem korlátait, látom a saját testem gyengeségeit, látom, hogy milyen tendenciák működnek a testemben. És Pál azt mondja, hogy még mindig sóhajtozunk, mert itt élünk ebben az emberi testben. És vágyunk végre felölteni azt, ami nem olyan, mint ez, ami Istentől való. Tudod biztosan, testvérem, hogy kapsz ettől egy jobbat? Bizonyos szempontból azt mondhatom, hogy átmeneti állapotban vagyunk. A lelkünk már Isten uralma alatt van. A testünk meg még küzd, hogy Isten uralma alól kikerüljön. És ez a kettő itt boxol minket jobbról balról. Pál itt azt írja nekünk, hogy én őszintén teljes szívemből vágyok felölteni a mennyei testet. Vágyom a menny iránt. Én nem tudom, hogy hány keresztény ember tudja ezt őszintén mondani ma, hogy én a szívem mélyéből vágyom, hogy a mennybe legyek. Nem tudom egyébként, hogy gondolkozz ezen a saját életed kapcsán. Én is elgondolkodtam a sajátomon. Szerintem azok a pillanatok, amikor nem vagyunk ennyire ilyen sóvárgók a menny után, amikor úgy kényelmesek vagyunk. Pontosan a kényelem az, ami úgy azt tudja mondani, hogy nekem jó itt. Úgy mennek a dolgok, kialakultak, és amikor valami beüt, egy krach, akkor egyből, hogy Uram, így föllendül az ima életünk, hogy gyere Uram Jézus, kérlek, hadd legyek a mennyben nálad. Nagyon szeretjük megtalálni a kényelmünket itt. És ne érts félre így, én nem azt mondom, hogy neked imádkozni kéne szenvedésért, vagy futni kéne a küzdelem után, vagy hogy Uram, adj valami próbát, légy szíves. Nem, ezt nekünk nem kell kérni, de legalább ennyire nem kéne az imánk, meg a céljaink középpontjává tenni azt, hogy kényelmesen éljünk. Ki ez a bolond ember, aki azért imádkozik, hogy Uram, a nyomorúság, minden vágyom ehhez, kérlek. Ne, ez, ilyen nincs. De azért sem imádkozunk, hogy Uram, add nekem a könnyű utakat. Add nekem mindig a kiutakat. Add nekem mindig azt, ami kényelmes, hogy ne kelljen semmivel szembesülnöm és megváltoznom. A bölcs ember az, aki azért imádkozik, amit Isten szeretne az életében. És gondold el, hogy Isten mennyire pontosan tudja, hogy nekünk mit kell csinálni. Én nem tudom, hogy mivel kell az életem fejezeteit megtöltenem, hogy mivel írjam meg az életem következő napjait. Biztos, hogy jó pár nehézséget én kihagytam volna belőle. De hál' Istennek engem nem kérdezett meg erről. És örömmel, inkább általában utólag mondom rá, hogy Uram, jól tetted ezt. Jól tetted ezt. Nekem így előzetesen, mikor nem tudom, hogy mire mondok igent, már mondhatom Istenet, hogy Uram, jó, legyen úgy, ahogy te akarod. Írd meg, kérlek, hogy mi áll előttem. Én szeretném azt az utat bejárni. Nem a kényelmet keresem, de ha valami nehézséget szánsz, Uram, tudom, te ott leszel velem. Te akkor is ott vagy velem. Nem hagysz el. Semmi gond azzal, hogyha valaki őszintén, mélyen vágyik a menny után. Tudod, hogy ez annyira helyes dolog. Annyira rendben van. És ezért sóhajtozunk és sóvárunk ebben a testben most a mennyre. És azt mondja utána Pál, nézd meg, hogy ha ugyan harmadik vers, hogy nem bizonyulunk felöltözve is mezítelennek. Hát ez most sokféleképpen lehet érteni, ahogy én értem. Az örökkévalóságban nem leszünk mezítelenek. Ez nem azt jelenti, hogy nem a fizikai pucérságról beszél, hanem arról, hogy lesz egy testünk a mennyben. Ugye itt a leöltözésről arról beszél, hogy levesszük ezt a porsátrat, felöltözésről arról beszél, hogy felöltjük a mennyei testünket. Erről beszél itt Pál. A mennyben nem leszünk mezítelenek, nem leszünk ilyen testetlen lelkek, ilyen szellemek, hanem a mennyben kapunk majd egy testet. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a testtel önmagában nincsen baj. Miért megköveztek, gondoljátok ezt végig. A testtel A fizikaival önmagában nincs baj, nem ezzel van a baj, hanem a testi természetünkkel van baj, ami a bűnben megromlott. Honnan tudom ezt ilyen biztosan? Mert Jézus Krisztus testélet. Hogyha lenne valami bűnös dolog testben létezni, akkor Jézus nem lett volna testé. De ő testben volt, és tökéletesen tisztán közöttünk lakozott. Nem a testünkkel van a baj, hanem a testi természetünkkel van baj, ami a bűnben megromlott, amitől meg kell szabadulnunk. A lelkünk megtisztult, és a testünk akkor fog megszabadulni ebből, amikor megkapjuk az újat. Van egyfajta görög filozófia egyébként, akkoriban népszerű volt, hogy azt mondták, hogy a lét legmagasabb formája az, amikor eléri valaki azt, hogy test nélküli lélek már. Ezt vallották a görögök. És amikor ez a filozófia beleszivárgott a kereszténységbe, ezt úgy hívjuk, hogy gnoszticizmus, mert ők vallották, hogy Jézus igazából nem testben létezett, amikor föltámadt, nem volt test, előtte sem, utána sem. Na, ezt számfolja nekünk a Biblia gyönyörűen, amikor azt mondja Tamásnak Jézus, hogy na gyere, érints meg. És utána a tanítványokkal együtt evett, többször is. Hát ő előtte is test volt, utána is test lett. És mi is kapunk majd egy testet, egy dicsőségeset. Nézd meg, így folytatja. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Nem szeretnénk ezt levetni. Ez ilyen szépen kimondva az, hogy nem szeretnénk meghalni. Hát ki szeretne meghalni közülünk fizikailag? Hát Pál se azután sóvárok, hogy meghalhasson, hanem azt, hogy szeretném felölteni végre már ezt a mennyei hajlékot. Ezt a romolhatatlan testet, ami a bűnre nem ennyire érzékeny, mint a mostani. Milyen lesz ez az új test? Szoktál ezen gondolkodni, hogy milyen képességei lesznek ennek az új testnek, amit Isten készít? Hogy fogok kinézni? Remélem jobban, mint most. Hány éves leszek? Meg fogom egyáltalán magam ismerni, ha belenézek a tükörbe, vagy valaki más, a feleségemet, mert rájövök, hogy ő volt az. Olyan érdekes, mert ezekről nem sokat tudunk. Hogyha nagyon sokat faggatsz erről, akkor azt fogom mondani rá, mint John Bunyan, aki írta az Aránda kutya című könyvet. Volt egy ez a fickó, ezt valaki egyszer zaklat, hogy mondd már meg, hát annyira szeretném tudni, és ő se tudta, mert a Biblia nem árulja el. És azt mondta válaszként erre az embernek, hogy figyelj, mostantól kezdve élj egy istenfélő életet, élj tisztán, majd meghalsz, feltámadsz az Úrnál lesz, és majd meglátod. Hát ezt tudom én is mondani, majd meglátjuk. De hidd el nekem, biztosan, hogy nem leszel csalódott. Amikor a halandót elnyeli az élet. Jó hangzik, nem? Amikor a halandót elnyeli az élet. Nem erről beszélt Pál az 1. Korintus 15-ben? Emlékeztek, hogy amikor megtörténik ez, a feltámadás, akkor mondjuk, hogy halál. Hát hol a fullánkod? Teljes a diadal a halál felett. Az új testünkön már nem fog a halál, az elmúlás. Soha nem fog rajta a halál, mert elnyeli az élet. Uram, és nézd, így folytatja Pál. Isten pedig, aki minket erre felkészít, zálogul adta nekünk a lelket. Aki erre minket felkészít, aki erre minket képesített, aki ezt elérte nekünk, aki miatt ebben biztosak lehetünk, az Isten az, és nekünk adta zálogul a szent lelket. Érted ezt, tesón? Figyelj ide, kérlek. Érted ezt, hogy a mostani életben Isten már készít téged és engem az örökkévalóságra? Érted azt, hogy ahogy most élsz, ahogy most élek, ez befolyásolni fogja az én örökkévaló életemet? Ugye a kereszténység nem az, hogy valamikor elmondunk egy imát, akkor hittem, utána nem, meg se változtam, és utána mennybe megyek, és örök életem van. Ennél azért sokkal többet szán Isten. Én hiszem azt, hogyha valaki hittel egy ponton imádkozik, annak egy örökké valóságra megváltozik a sorsa. De az Úr ott lakik a lelke által az életében, és elkezd munkálkodni. És felkészíti azt az embert az örökké valóságra. Volt egy ember egyszer, aki egy történet egy fickóról, aki nagyon levert volt, nagyon sok nehézség történt az életében, nagyon megtépázta az életét, különböző nehézség. És el akart menni egy kicsit sétálni, hogy kiszellőztesse a fejét, és a környéken ráakadt egy építkezésre. Egy templomot építettek, éppen folyt az építkezés, és neki volt ideje, és leállt, és elkezdte figyelni azt. És nézte, hogy ki mit csinál, és megakadt a szeme egy emberen, aki ült egy padon, és egy követ faragott maga előtt. Egy kőfaragó volt, aki dolgozott egy kövön, és amíg ott állt, azzal az egy kővel foglalkozott. Vésegette itt, vésegette ott, kalapálta, mérte, formálta, hogy azzá legyen, amit ő szeretne, és már egy órája ott állt, és nézte, még mindig ezen a kövön dolgozik, és egyre jobban kíváncsi volt, hogy mit csinál ez az ember. És végül összeszedte a bátorságát, odament, és megkérdezte, hogy mivel tölti itt az idejét. És azt mondta, hogy ez a kő, amin dolgozom, ez onnan hiányzik föntről, a toronyból. De ahhoz, hogy ott illeszkedjen fönt, ahhoz itt meg kell vésnem lent. És abban a pillanatban nek az embernek beugrott az, amit Isten az ő életében csinált, mint egy villám belehasított volna a szívébe, és mondta, hogy ezt csinálom veled. Ahhoz, hogy ott jól illeszkedjél, oda, hova szállak, itt most meg kell vésnem az életed. Egy kis faragás itt, egy kis munka ott, és Isten türelmesen formálja ezt a követ, hogy a helyére ott fönt oda tehesse. Hogy ott az lehessen, aminek ő szánta. És ezért, hogy erről biztosak legyünk, figyeld meg, ez nekem nagyon tetszik, arról, hogy ezért biztosak legyünk ebben, zálogul nekünk adta a Szent Lelkét. Mondhatnánk, és teljesen így lenne, hogy efelől Isten ígérete elég. Hogy hát Isten megígérte, hogy a mennybe megyek. Isten megígérte, hogy aki az övé, azt ő hazaviszi. Ezt megígérte, János 14, az előbb idéztem. De azért, hogy a hívő ember efelől bizonyosságot is nyerjen, még inkább Isten vállalta, hogy zálogot ad. Hogy ad egy zálogot minden hívőnek, az ő lelkét. Amikor megtértél, Isten neked adta az ő lelkét. Ami Istenhez tartozik, Isten jelenléte a te életedben. És azt mondja, hogy zálogul adta ezt neked. Hogy mondjam ezt máshogy? Figyelj! Ez arról biztosít minket, hogy Istennel újra találkozni fogunk ott fönt. Odaadta az ő lelkét neked, és nem akarja elveszíteni. És ahhoz, hogy ez oda-vissza jusson, téged is oda kell vinnie. Egy zálogot kaptál. Más fordításban ezt úgy mondják, hogy előleg. Amikor megállapodott két ember valami üzleti cserén, adtak egy zálogot. És onnantól kezdve hozzáférése volt annak az embernek ahhoz, amit vett. Egy előleget kapott az eladó. Egy zálogot kapott arról, hogy ki lesz fizetve a többi is. Hogy ettől jön majd egy jobb, egy nagyobb. Isten nekünk adta az ő lelkét zálogul, és ez az előleg. Most gondold el, hogy ha ez ennyire jó, hogy Isten lelke bennünk él, akkor milyen lesz az, amikor teljességében megkapom, amit Isten nekem akar adni. Megtapasztalod a Szentlélek munkáját az életedben? Én most nem a bizarr megnyilvánulásokra kérdezek rá, hogy kukorékoltál el már más nyelven. Nem, ez nem erre gondolok. Megtapasztalod Isten Szent Lelkének munkáját az életedben? Akár kicsi, akár nagy áldásként, ahogy Isten jelenléte ott van az életedben, ahogy volt, hogy megérintett. Mert ha ott van Isten lelke az életedben, akkor biztonságot jelent, és bizonyosságot jelent afelől, hogy te ott fogsz állni előtte. Tudod, hogy Isten vágyja azt, hogy neked üdvbizonyosságod legyen? Hogy tudd, hogy hová tartasz, hogy mennyei úti célod van, hogy amikor lerakod ezt a porsátrat, amiről nem tudod, hogy mikor lesz, akkor tudd, hogy kapsz majd egy mennyei hajlékot, egyet, amit Isten készít, ami örökkévaló. És efelől ne legyen kétséged. Spurgeon mondta azt, hogy a Szentlélek a mennynek egy darabja Istentől nekünk. És az a munka, amit most végez, amikor hazatérünk hozzá, diadalba fordul. Dicsőséges lesz egy pillanat alatt. Hogyan hat az egy hívő emberre, hogyha tudja, hogy mennyei úti célja van. Nézd meg a 6. ige verset. Tehát mindenkor bizakodunk és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Azt mondja ez a 6. vers, Pál mondja, hogy mi mindenkor ezért bizakodunk. Más szóval ugyanazt mondta előző fejezetben, hogy ezért nem csüggedünk el. Úgy, ahogy van olyan pillanat az életben, ami nagyon el tud csüggeszteni. Tehát így romba tudja dönteni azt, amit itt akartunk csinálni. Egy pillanat alatt, én nem tudom, hogy pláne az, akinek hullámzó a szíve, és így darabokra zúz valami, és Pál azt mondja, mivel mi ezt tudjuk, és ez nem az e földi körülményekből raktuk össze, hanem Isten ígérete, az ő lelkének záloga, tudjuk, és nem csüggedünk el. Nem csüggedünk el. Mindenkor bizakodunk, mert itt van a Szentlélek bennem. Tudnád ezt mondani ma, tesóm, hogy ezért én minden nap bizakodom. Mindenkor bizakodom. Hogyha nem tartasz itt, akkor kérd Istent, hogy öntse rád újra az ő lelkét, hogy munkálkodjon az életedben a Szentlélek által. Hogy tudhasd, hogy zálogul adta nekem a lelket, és ezért mindenkor bizakodom. Tudod, mit mondott Pál a kolossébelieknek? Hogy ne a földiekkel törődjetek, hanem az odafönt valókkal. Hát ilyen az az ember, ilyen az a hívő ember, akinek a menny úti célja a mozgatórugója, a motivációja, hogy oda megyek haza, és én nem a földiekkel törődöm, hanem az odafent valókkal. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember az így a világi dolgok fölött jár. Hogy nem is most már fogad, már nem is zuhanyozik, mert csak az odafent valókkal törődik. Nem, ez azt jelenti, hogy a fókusz, a célja, a motivációját nyeri onnan. Mondok neked egy valamit, tesón, figyelj! Pál azért tud bizakodni, azért tud minden helyzetben menni tovább, mert nem a földi dolgok éltetik. Még csak nem a saját belső világa élteti, hogy most jól van, vagy nincs jól, hanem a menny élteti. Én nem tudom, hogy ezt egy mondatban át tudom-e adni, vagy én magam értem-e, de annyira szeretném, ha ezt értenénk, hogy nem a körülmények éltetik Pált, nem az, hogy látja a dolgokat pozitívan vagy negatívan elsülni, vagy hogy saját lelkében ő hogy érzi magát, hanem a menny élteti. Ezért nem csüggedek el. Olyan ez, mint amikor távol lennénk az otthonunktól, mintha valaki migrációban él, és azt mondja, hogy én annyira tudom, hogy egyszer haza fogok menni. És tudom, hogy ez jön, ezért nem csüggedem el. És Pál azt mondja, nézzétek meg, Isten, hatodik vers, tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Hát bizonyos értelemben itt a földön távol lakunk az Úrtól. Ez nem Isten káromlás ezt kimondani. Isten velünk van minden nap, mert megígérte. De bizonyos szempontból még nem éljük meg azt a közelséget, amíg majd lesz Istennel. De, figyelj, ezért tudjuk, hogy ez a földi hely nem az otthonunk. És ezért nem várok olyan dolgokat ettől a helytől, amit majd ott fog Isten nekem megadni. Nézd meg, így folytatja Pál, és akkor mindjárt jobban értjük. Mert hitben járunk, és nem látásban, de bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Isten jelenlétének megélése ma egy hívő ember számára hitáltal történik. Isten megígérte, hogy veled van. Meg tudod őt fogni? Látod őt a szemeiddel? Így beszélgettek, és hallod őt minden nap a füleiddel? Isten jelenlétének megélését hit által gyakoroljuk. És azt mondja itt Pál, mivel bizonyos szempontból távol vagyunk az Úrtól. Ezért hídben járunk, és nem látásban. Hogyan hat egy hívő emberre, amikor tudja, hogy mennyei úti célja van itt a Földön, úgy, hogy hídben jár, és nem látásban? Ez az egyik alapvető, és megmondom őszintén, az egyik legnehezebb igazsága a keresztény életnek. Hídben járni, és nem látásban. Ezt olyan egyszerű elmondani, nem? Hídben járni, és nem látás. Aha, oké, jó, holnaptól így csinálom. Aha, persze. Tudod, hogy az angyalok lenyűgözve nézik, ahogy ezt mi gyakoroljuk? Ezt ők nem értik. Hogy itt vannak ezek a hívő emberek. Hajlandók szolgálni. Hajlandók engedelmeskedni. Hajlandók akár meghalni egy olyan Istenért, akit soha nem láttak. Az angyalok meg minden nap látják. És nem értik, hogy ők, ezek a hívők, ezek ezek az emberek, akik hisznek Jézus Krisztusban, így ez hogy? Hogy járnak hitben? Szolgáljuk Istent, szeretjük Istent, akit soha nem láttunk. Igen, mert mi hitben járunk, és nem látásban. Írhatta volna itt Pál azt, hogy mi hitben hódítunk, de nem ezt írta. Vagy hogy hitben diadalmasan megyünk át a nagy dolgokon, nem ezt írta. Azt írta, hogy hitben járunk. Az egyszerű, hétköznapi, mindennapi dolgokat mi hitből éljük meg. Mondhatnám azt, hogy én hitből prédikálok. Hitből szolgálom Istent. Hát oké, de nem erről beszél Pál, hanem az egyszerű, hétköznapi, mindennapi dolgokat mi hitben csináljuk. Ez most mit jelent, Tamás? Hitben megyek be a munkahelyemre dolgozni. Hogy még mindig ott van. Nem, hitben nevelem a gyerekeimet. Hitben készítem el a házi feladatomat. Hitben szeretem a házastársamat. Hitben mosogatok el. Hitben csinálom az élet apró hétköznapi dolgait. Eljön a nap majd, amikor ezt a testet lerakom, és már nem kell hitben járnom. Ott fog állni Isten előtt. Szemtől szembe. Látni fogom a fizikai szemeimmel. Ott már nem kell hitben járni. Most viszont, tudva, hogy merre megyünk, hogy mi vár ránk, Isten azt mondja, hogy járj hitben. Nézz erre. Nem emlékeztek, mit mondott Pál az előző fejezet végén? Mi nem a láthatókra nézünk, mi a láthatatlanokra. Ami nem jelenti azt, hogy azok nincsenek, csak még nem látod. Ezt a földi sátrat le fogjuk tenni, és kapunk egy dicsőséges hajlékot. Az örökké valóságba léphetünk be. És ezt mondja Pál utána a 8. vers. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Teljes bizonyosság van e felől bennünk. Nem félünk a haláltól, de inkább mennénk már haza az Úrhoz. Kiköltözni ebből, és oda költözni hozzá. Tudod mit? Ez egy elég érdekes kérdést vett fel. Csak egy pár gondolata hadd játszak el. Amikor elhagyjuk ezt a régi testet, kapunk egy újat. Mit jelent ez, ahogy itt Pál bemutatja? Olvasom újra, nézd meg. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni ebből a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ez a kettő ugyanaz a pillanat, amikor kiköltözöl ebből a testből, és hazaköltözöl az Úrhoz. Szokták kérdezni, hogy figyelj, Tamás, hogyha a feltámadás még előttünk áll, hogyha az időben még nem történt meg, úgy, ahogy a Jelenések könyve beszél róla, hogyha én netalántán most meghalnék, akkor meg kéne várnom a feltámadást, hogy megkapjam a megdicsőlt testemet? Hát ezt nem tudom úgy mondani, hogy velem ez már megtörtént, nyilván, de egy kicsit nehezen képzelem el, hogy egy ilyen testetlen lélek állapotban várjuk a feltámadást. Én nem tudom, ezt Isten tudja. De sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy amikor valaki belép az örökké valóságba, egy időtlen örökké valóságból, nincs múlt, nincs jövő, ott mindig jelen van. Ahogy belépünk, megkapjuk a megdicsőlt testünket. Ott nem mondhatják, hogy figyelj, még pár év, tudod, még várj egy kicsit, mert még a feltámadás nem jött el. Ahogy belépsz oda, ott vagy. Az örök jelenben, Isten dicsőségében. Szerintem a megdicsőlt testedben is. Tudod, mit tesz ez? Két tanítás alól kihúzza a szőnyeget. Mi ez a két tanítás? Lehet, hogy hallottad már valamelyiket ezek közül, sőt, biztos, hogy hallottad, az egyik a lélekalvás, ami azt tanítja, hogyha valaki meghal, hívő ember, ezt eltemetik, és akkor ott a földben vár. Vagy magánál, vagy nem magánál, de úgy vár. Várja, hogy eljön a feltámadás. Úgy pihenget. Ez nem igaz, amiatt, ha ez így lenne, akkor Pál tévedett itt ebben a versben. Azt mondja, hogy amikor kiköltözöm ebből a testből, abban a pillanatban hazaköltözöm az Úrhoz. Egyik pillanatban lehúnyom a szemem itt, és az Úrnál kinyitom újra, mint a pislognék. Ezt jelenti. A másik tanítás, amivel kihúzza a szőnyeget, tudod mi? Az a purgatórium. Mert valaki feltételezi, aminek semmi igei alapja nincs, remélem meghangsúlyos volt, hogy vannak olyan hívő emberek, akiknek még nem teljes a megváltásuk, és még egy kicsit dolgozni kell rajta a halál után, hogy megtisztuljanak, hogy a mennybe mehessenek. Semmi igei alapja nincs ennek. Tudod, a lélek alvás az butaság. Az egyszerűen butaság. A purgatórium tana Isten káromlás. Mert azt mondja, hogy Jézus megváltása nem elég. És valakinek még azon dolgoznia kell. Ja, hogy meghalt érted az Istenet, figyelj, segíts már ki ezt az Istent, mert még nem teljes a megváltásod. Mit mondott Jézus a kereszten? Elvégeztetett. Amikor én itt hívő emberként az utolsó leheletemmel kiadom a lelkem ebből a testből, kiköltözök, és hazaköltözöm az Úrhoz, abban a pillanatban. Azt mondja Pál, egyébként ebben a versben elárulja a menny legjobb oldalát, hogy az Úrral leszünk. A mennyről nem mond olyan nagyon sok mindent a Biblia, de a legjobb dolgot elárulja, hogy Istennel leszünk. Nagyon sok vonzó dolog van a menny kapcsán szerintem, hogy találkozunk majd elhunyt rokonainkkal, meg kezet fogok Pállal, beszélek Dáviddal, megkérdezek dolgokat majd, hogy hogy ment a Bibliából, amit nem értettem. Aranyutcák, angyalok, fú, elképesztő dolgok. De ettől még egyik sem teszi a mennyet mennyé. A mennyet azt teszi mennyé, hogy ott van Isten számunkra. Hogy ott leszünk vele. Hogyha őt így kivenném ebből, akkor inkább a pokolhoz hasonlítana szerintem. De mivel ő ott van, vele leszünk örökké, ettől lesz a menny, menny. És Pál még beszél egy nagyon fontos dologról, amit szeretnék még itt megemlíteni, az pedig egy jutalom, ami vár ránk. Bámulatos sorsot szán nekünk, egyrészt, hogy ott legyünk, és másrészt meg ezt mondja, 9-es vers, ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki, mert mindnyájan leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszöke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár rosszat. Hogyan érinti az életünket ma ez a bizonyosság? Mert jaj, Tamás, a jó dolgokat mondasz, vagy nem tudom, jó dolgoknak tartod, de hogy bizonyosságot kapunk, hogy a menny felé megyünk. Hogyan érinti ez az életünket? Hogy az erőfeszítéseink, a törekvéseink, a céljaink egy irányba kezdenek mutatni. Mire? Tamás, mire? Hogy neki tetszünk. Akár itt élünk, akár majd ott élünk, a mi törekvésünk, a mi erőfeszítésünk az lesz, hogy neki tetszünk, Istennek. Ezzel így gondolkodtam, hogy mit csinálhatok azért most, hogy majd ott tetszek Istennek. Hát nagyon kiúzanító volt a dolog, semmit. Mit tehetek azért, hogy itt úgy járjak, hogy tetszek neki? Na, erre már van válasz. Pál azt mondja, hogy a mi törekvésünk az, hogy Istennek tetszünk. Vannak olyan helyzetek, amikor ezt mi az emberekre váltjuk át. Iszonyú fárasztó dolog úgy élni, hogy valaki másnak, embernek kedves akarsz lenni. Mert állandó kudarc. Mert nem lehet az embereknek megfelelni. Mert az emberek váltakoznak. Ingadoznak. Hiába való és egy kudarc. De ha valaki Istennek akar tetszeni, na az más. Pál azt mondja, hogy akár itt vagyunk, akár elköltözünk, Istennek akarunk tetszeni. Vannak olyan dolgok, amit hívő emberként csak itt tudok tenni Isten tetszésére, ott már nem, a mennyben. Az egyikről már beszéltünk, a hitben járás. A mennyben már nem kell hitben járni. Ott ostobanságnak fog tűnni, hogy figyelj, készülök egy hitlépésre. Értelmetlen dolog. Látáson fogunk járni, és halljuk Isten, látjuk, beszélhetsz vele. Hitben most kell, itt. A zsidó levél mondja azt, hogy hit nélkül senki nem lehet kedves Istennek. Vannak emberek, akik így fölhánytorgatják, hogy ti olyan dologba hisztek, amit nem tudtok megfogni, és nem látok, és hát igen, Isten lélek. De annál inkább tudunk bizonyosan, és tapasztaljuk az ő munkáját az életünkben, és tudjuk, hogy ő valóság. A másik dolog, amit itt meg tudsz tenni, de ott már nem, hogy jársz a küzdelmekben, a körülményekben úgy, hogy Istenre nézel. Ott már nem kell ezt csinálni, mert ott már nem lesz küzdelem. De most egy ember megmutathatja a hitét a világnak azzal, hogy a küzdelmeiben hitben jár, és Istenre néz, és bízik az Úrban. Nem könnyű. Pál is azt mondta, hogy hát felsorolta a próbáit, volt egy pár, de azt mondja, hogy ezek könnyű, könnyű pillanatnyi szenvedések, tudva, hogy mi vár rám. Milyen kiváltság, gondoljátok el, hívő emberként a nehézségeinket Istennel megélni. Jaj, Tamás, nekem ez a kiváltság nem kell, inkább vegyél a nehézségeket. Majd el is fogja. Tudod, hogy elfogja? Egy darab nem marad meg belőle. De most még az a kiváltságod, az enyém is, hogy vele járjak a nehézségekben. És megtapasztaljam, hogy ő velem van, és mindent megad, hogy tovább menjek egyik napról a másikra. Hogy járjak vele. És még egy van, lehet, hogy sok van, de nekem ezek jutottak eszembe. Amit itt megtehetek, hogy neki kedvesen éljek, az az, hogy szolgálom őt, és bátorsággal bizonságot teszek róla. A mennyben, amikor az arany utcákon járunk, ott nem az lesz, hogy hú, nem merek Jézussal beszélni, hanem mit fog szólni róla. Ez értelmetlen. De itt viszont tehetem azt, hogy beszélek Jézusról. Tudom, hogy ez bátorság kell, meg hitben járás, de ez neki kedves. Ő mondta, hogy menjetek el, és tegyetek bizonyságot. Én rólam, mindarról, amit hallottatok, én tőlem. Azok a dolgok, amikben itt járunk most, ezek az örökkévalóságot tekintve vissza nem térő alkalmak. És az, hogy én majd ott kedvesen akarok élni neki, azt arról én most nem tudok dönteni, de hogy most itt neki akarok kedvesen élni, arról tehetek. És nézzétek meg, mi az egész mögött, az egésznek a mozgatórugója, azt mondja, hogy mert mindnyájan leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elé. Számot fogunk adni, oda fogunk állni Isten elé, valaki ezt kérdezte pont csütörtök, hogy ez majd ilyen tömegszerű lesz, hogy egyenként felolvasik, Gémes Tamás, jó, jövök, és akkor odaállok el, és akkor beszélgetünk, többiek meg várnak. Én nem gondolom, hogy ez így lesz, hanem azt gondolom, hogy mintha csak ő meg én lennénk ott. Oda kell állnom. Ezt nem tudom, ezt majd meglátjuk. De az biztos, hogy mind oda fogunk állni. Krisztus ítélő széke elé. És számot adunk arról, hogy mit tettünk. A Biblia beszél különböző ítélethelyekről. Az egyik a nagy fehér trón. A Jelenések 20-ban olvasol róla, ahol Isten fehér trónja elé odaállnak mindazok, akik őt elutasították. Mindazok, akik a vétkükben vannak, mert nem fogadták el azt a váltságot, amit Krisztus tett. Elutasították a megváltót, ezért még a bűneikben kell Isten elé állniuk. Ez egy rettentő kép. De az benne az áldás nekünk hívőknek, hogy Krisztus miatt mi nem fogunk a nagy fehér trón elé állni. Mi Isten elé sose kell, hogy álljunk a bűneink miatt többé. Mert a mi bűneink ítélet alá kerültek Krisztusban a kereszten. Ahogy Pál írja, hogy van a kereszten az adós levél, a mi bűneink, és felszegeztetett a keresztfára, és ki lett fizetve az ár. De akkor mi ez, amiről itt beszélünk? Mi ez a Krisztus ítélőszéke elé kell állnunk? Ez egy másik fajta ítélet, amire az hívő ember kerül. Ezt úgy nevezi a szakzsargon, hogy béma szék, görögül ez a szó szerepel itt, ez a magisztrádus, vagyis a római bíróságnak volt a helye. Oda fogunk állni Isten elé, és megmérettetik az, amit tettünk. Hogyan érzed magad ettől a gondolattól? Mi az, ami ítélet alá kerül? Hát nem a vétkeink, akkor mi? A tetteink, meg a motivációnk. Azt mondja itt ez az igevers, amit olvastam. Nézd meg, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, a szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár rosszat. Én azt gondolom, hogy helyes az, hogyha egy keresztény ember úgy él, hogy tudja, hogy a tetteire számot fog adni Istennek. Nem a vétkeiről. Nem arról, amit szégyel, hogy csak ezt ne tudja meg. Hanem azokat, amiket Isten értett. Vagy gondolta, hogy Isten értett. Lesznek olyanok szerintem, akiknek így a lelke megmenekül, de ahogy mondja a Korintusi levél, így füstölgő nadrággal jutnak be. Így leég róluk minden. Ezt én fordítottam így. Így tűzben megpróbáltatik az életük, és ami nem volt tűzpróbának megfelelő, az elégett. És úgy mennek be, hogy a lelkük üdvözül, de nem kapnak jutalmat. Azt gondolom, hogy így is megéri a menny. Tehát így a mennyet nem lehet azt mondani, hogy figyelj, így ne csináld, mert így nem lesz jó. Ezt így nem mondhatom, mert ez a legjobb dolog. De mennyivel jobb úgy állni majd Isten előtt, amikor azt mondja, hogy figyelj, én megjutalmazlak téged. Jó és hű szolgám. Én azt gondolom, hogy ez az igevers nem arra való, hogy most elkezd rettegni, és elkezd félelemből szolgálni, hogy jobb, ha csinálok valamit. Ez nem erre szolgál, nem ezért mondja ezt Pál nekünk. Sokkal jobb módon hat ránk, bátorít. Hogy amit most teszünk az Úrért, az nem hiába való. Nézd meg ezt az igeverset a Zsidó 6.10-ből. Zsidó 6.10. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottok, amikor a szenteknek szolgáltok, és most is szolgáltatok, és most is szolgáltok. Pál nagyon sok dolgon ment át a szolgálatban, amiatt, hogy másokért letette az életét. De tudta, hogy jutalom várja őt. Nem itt. És ezért nem ilyen savanyú képpel közlekedett, hogy én vagyok a Pál apostol, aki sokat szenvedek, és tele van az életem nehézséggel. Hanem azt mondta, hogy ja, azok a nehézségek? Igen, azok a könnyű testi szenvedéseim. Ennél egy sokkal nagyobb jutalom vár. Egy dicsőséges jutalom. Ami nem mérhető a próbához. Amikor van egy sportoló, aki sportolt és küzdött az aranyéremért, az tudja, hogy milyen ez. Ha van egy sportoló, aki egész életében arra készült, hogy az olimpián aranyérmet nyerjen, és utána jól sikerül neki a verseny, megnyeri az aranyérmet, ott áll a dobogón, nyakában az érem, eljátszák a himnuszt azért, amit ő elért, megy föl a lobogó, annak az embernek visszatekinteni azokra a küzdelmekre, amikor reggel fölkelt edzésre, amikor elment hűséggel, amikor végigcsinálta, amikor az izomláz, amikor a fájdalom, azt fogja mondani, hogy megérte. És Pál apostol is azt mondja, egy sokkal nagyobb kontextusban, nem aranyérem himnusz lobogó, mert az, ahogy van, elmúlik, hanem egy mennyei örök jutalom, ezért megéri nekem futni. Megéri neked is. És azt gondolom, hogy nem csak a tetteink, hanem a motivációink is Isten ítélet alá kerülnek. Nem ilyen büntetőleges, ez nem a büntetés helye, nehogy így képzeld ezt el, ez a jutalmazás helye. Csak ott kiderül, hogy mi az, amit értetettünk, mi az, amit nem értetettünk. Vagy mi az, amit jó motivációból tettünk, és mi az, amit nem jó motivációból tettünk. Tudod, hogy lehet a jó dolgokat tenni rossz motivációval? Hát lehet. Sőt, azt gondolom, hogy van olyan ember a szolgálatban, aki így szolgál. Isten előtt saját szívemet is meg kellett vizsgálnom. És akár egy ilyen embert Isten még nagy dolgokra is használ, hogy megáldjon sokakat. De a végén azt fogja mondani Isten Krisztus az ítélőszék előtt, hogy ezek közül egyiket sem tetted értem. Lehet, hogy az egészből nem marad semmi, és nem kap jutalmat. Lesznek ott, akik meg fognak lepődni. Sokat tettél, igen, de nem értem. Lehet, hogy magadért, lehet, hogy a dicsőségért, lehet, hogy a válveregetésért, lehet, hogy azért, hogy megtapsoljanak, de nem értem. Jézus azt mondta a Máté 6-ban, hogyha valamit teszel, ő konkrétan az ima, az adakozás és a bőjt kontextusában mondta ezt. De nyugodtan nagy is tovább. Ha valamit értem teszel, ne emberektől váld a dicséretet. Ha az emberek megdicsérnek, fú Tamás, ez nagyon jó volt. Már meg is kaptad a jutalmadat. Ott helyben, nem kellett várnod a Krisztus ítélőszékére, ott helyben megkaptad. Tessék, örülj neki. De az az ember, aki ezt Istennek teszi, és Istentől várja a jutalmat, meg is fogja kapni. Isten vizsgálja a szíveinket, tudod? Az első Korintus 3-ban olvassuk, hogy át fogunk menni egy tűzpróbán, ahol megpróbáltatik az, hogy csináltuk a dolgainkat. Lesznek majd olyanok, akik azt hiszik, hogy nagy jutalmat kapnak, és nem kapnak. Jobb itt megnézni a szívünket Isten előtt, és a dolgokat neki tenni, neki nem magunknak. Tudod, hogy újra mondom, ez nem egy ilyen ijesztő dolog, hogy jaj, mi lesz ott? Gondold el, hogy milyen kiváltság lesz ott állni Jézus előtt. Kegyelemből, hitáltal állhatunk majd ott azért, amit ő tett értünk. Nem is állhatnánk meg előtte, hogyha ez rajtunk múlott volna. De ő megváltott minket. Ő elkezdett dolgozni az életünkben. Ő dolgokat elvégzett rajtunk keresztül. Amikor ezt odaadtuk neki, azt mondjuk, hogy szolgállak, Uram, szeretnélek szolgálni. Elvégzett dolgokat rajtunk keresztül, és a végén még meg is jutalmaz érte. Hát ez elképesztő. Én azt gondolom, hogy ez hív minket egy döntésre most, ma. Ha nem vagy hívő, akkor kérlek, dönts. Válaszd az Urat, és válaszd a hitet, hogy elfogadod az ő üdvösség tervét, mert a nagy fehér trón előtt már nem tudsz mentegetőzni. Állj inkább Krisztus ítélőszéke elé, üdvözült emberként, igazságban, és engedd, hogy jutalmat kapj. De hívő emberként milyen döntésre van ez? Szerintem arra, hogy adjuk oda a szívünket neki. A nagy parancsolat szerint, hogy szeresd az Urat teljes szívedből. Én azt gondolom, hogy sokszor a motivációnk amiatt rossz, hogy nem ebből a szeretetből csináljuk. Hogy nem válaszadás arra, amit ő tett értünk. Hogy Isten előbb szeretett, és mi csak viszont szeretjük őt. Amikor a szívünk helyén, akkor viszont testvérem. Kiváltság megtenni valamit az Úrért. És jutalmat gyűjtesz, gondold el, ha hűséggel szolgálod őt. Tamás, ez nekem nem tetszik. Találkoztam már ilyen kritikával, hogy ez nekem nem tetszik. Mi az, hogy hívő emberként engem az motiváljon, hogy majd ott kapok valamit? Mintha apró pénzre váltanánk az áldást, hogy mi majd ad egy 20-ast, vagy mi jutalma, mi ez? Nem, akkor is szolgálnunk kéne az Urat, hogyha a pokolba taszít. És erre tudod, mi a válasz? Az, hogy figyelj, te szentebb vagy, mint Pál apostol. Mert ő maga mondta azt, hogy én szolgálom, és örülök annak, hogy megjutalmaz engem. Ez egy jó motiváció. Ez rendben van, amikor egy apa, én apa vagyok, 4 fiam van, rendben van, amikor egy apa megdicséri a fiát azért, ha valamit jól csinált, és jutalmat kap a gyerek érte. Szerintem ez teljesen rendben van. És csak motiválja őt ez. És elhiszed nekem, hogy amikor ott állsz majd előtte, és átadja a jutalmat, akkor nem leszel csalódott. Ezért. Hanem, Uram, bárcsak többet tettem volna, érted? De ezért, hogy Istennek tetsző életet élj, arról itt kell dönteni. Egy vers még, nem megyek tovább, megígérem. Majd nézzétek, hogy te jó épp, meg hány versen, és Tamási húzza az időt. Egy vers. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg. Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk. Mivel tehát, ezt akik járnak az induktív biblia tanulmányozásra tudják, hogy ez az okozat. Mivel tehát, annak okán, amiről eddig beszéltünk, embereket győzünk meg. Embereket győzünk meg. Tudod, hogy Krisztus irgalma nélkül számunkra Isten a legijesztőbb dolog lenne a világon. Ha nem lenne irgalom Krisztusban, számunkra az, hogy találkozunk majd az Úrral, az a legijesztőbb dolog lenne. Egy terror, hogy oda kell majd állnom Isten, és elszámolni azzal, amit a testben tettem, és a bűneim ott lesznek velem. Hát ez iszonyú félelmet. Ha egy ember valaki ezt felismeri, nem hívőként, hogy milyen helyzetben van most, és tényleg érti, hogy mi történik vele, egy percet nem tudna aludni éjjel. Annyira nyugtalanítana. De azt mondja Pál, itt nézzétek meg a 11. versen, mivel tehát ismerjük az Úr félelmét. Nekünk már nem kell rettegve Isten elé állni, már megváltott minket. Mivel már ezt tudjuk. Embereket győzünk meg. Embereket győzünk meg. Figyelj, kövess te is az Urat. Ő téged is szeret. Meghalt a bűneidért. Adod az életed neki. Ennél jobbat nem tehetsz. Érte élsz, és a végén meg is jutalmaz érte. Embereket győzünk meg, a szívükre beszélünk. Én azt gondolom, hogy Pál nem fenyeget senkit. Mondhatná a pokolnak a bugyrait, meg mit tudom én. Nem erről beszél. Nem is azt mondja, hogy ha valaki nem szolgálja Istent, jaj annak. Nem erről beszél. Hanem mivel mi megszabadultunk, ezért embereket győzünk meg. Mi az, ami meggyőzne téged arról, hogy legyél Krisztus követője, ha nem vagy az? Mi győzne meg róla? Hogyha hívő vagy, akkor mi győzne meg arról ma, hogy azt mondd, hogy igen, Uram, én neked akarok élni. Látom, hogy mi vár rám. Én nem akarom ezt a tilitól, én magamnak élek, futok a saját életem után. Én neked szeretnék. Legyen meg a te akaratod. Mi győzne meg téged erről? Én azt gondolom, hogy a mai igeversekben volt erre válasz. Uram, vizsgáld meg a szívünket. Ahogy Dávid imádkozott, hogy Uram, nézd bele a szívünkbe, Uram. Hadd vizsgáljuk meg az életünket előtted. Hogy azon a napon, amikor ott előtted állunk, akkor visszatekintve lássunk sok-sok dolgot az életünkben, amit te elvégeztél, amikor te használtál, és amiért te majd meg is jutalmazol. Uram, vizsgáld meg a szívünket, hogy a jó dolgokat tegyük a jó motivációból. És köszönjük, Uram, hogy kaptunk egy örökkévaló sorsot, amit te elrendeltél a gyermekeid felől, hogy amikor lerakják ezt a porsátrat, akkor örökké éljenek a mennyben, és ennek lehetünk a részesei. Mekkora kegyelem, mekkora kiváltság, mekkora szeretet az, hogy mi Isten gyermekeinek neveztetünk, Uram. Hogy veled lehetünk majd a mennyben örökké. Uram, imádkozom, hogy mindaz, amit ma hallottunk, elvégezze az életünkben azt a változtatást, formálást, amire te azt szántad. Köszönöm, hogy adtad a lelkedet nekünk, hogy zálogul adtad a szent lelket a hívő embernek. És kérlek, hadd merítsünk ebből bizonyosságot, ahogy látjuk, hogy a lélek ott van, hogy munkálkodik, hogy Uram, mi tudjuk, hogy hová tartunk. Bizonyosak vagyunk felőle, nem ingadozunk, nem csüggedünk el. Különösen akkor, amikor nehézségeben megyünk előre. És kérlek azokért, Uram, akik elcsüggedtek, akik elfáradtak, akik nehezen mennek most tovább, kérlek, bátorítsd őket. Erősítsd őket. Azzal, amiről ma beszéltünk. Köszönjük a te munkádat, Uram. Köszönjük, hogy a legjobb dolgok még hátra vannak. Köszönjük a mennyet, Uram. Köszönjük, hogy a mennyben is majd tevékenyek leszünk, hogy szolgálhatunk téged. És köszönöm azt is, hogy ezt megmutatod nekünk, hogy ahogy ma élünk, az ki fog hatni az örökkévalóságunkra. Így kérlek, hogy amennyire ez kijózanító, bátorító, erősítő, annyira legyen az számunkra. És munkálkodj ezáltal a szívünkben. Dicsőj meg, Jézus! Köszönjük, hogy itt vagy velünk most. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Isten áldjon titeket! Ha valaki szeretne imád kérni, nagyon szívesen imádkozunk. Ha valaki szeretne adni a szolgálatnak, ott hátul megtehet, és nyugodtan maradjatok, ameddig csak szeretnétek.